Hetedik fejezet. Lord Stokely, Wellington egyik segédtisztje szerette volna tudni, szolgáljanak-e fel Borta kivégzésre érkező spanyol tiszteknek. Wellington fagyosan pillantott rá kék szemeivel. Ez kivégzés lesz, Stokely, nem pedig keresztelő. Stokely úgy döntött, jobb lesz, ha nem említi, hogy a családjában mindkét alkalommal szoktak frissítőt felszolgálni. Rendben van, milord? Még sosem látta a parancsnokát ennyire rossz kedvűnek. Wellington valóban nem volt még soha ennyire rosszkedvű. A spanyolok és brittek közötti ingatag szövetség óriási sebet kapott. Amennyire tudta, egyetlen spanyol katona sem kedvelte. De Casares el Grande y Melida Sadaba Markit. Ám azzal, hogy meggyilkolták, Spanyolország mártírjává vált. Azok az átkozott papok, mint mindig, most is azonnal protestáns ellenes prédikációkba kezdtek, ám Wellington büszkén arra gondolt, hogy ezúttal ő is ugyanilyen gyorsan cselekedett. A tárgyalást megtartották, az elítéltet pedig kivégzik, és mindezt még aznap, amikor a holttestre rábukkantak. Amint a spanyolok választékosan tiltakozni kezdtek volna, azt kellett tapasztalniuk, hogy a vitorláikból kifogták a szelet. Végül kijelentették, hogy elégedettek ő lordsága gyors megtorlásával. A kisváros fő terére kivezényelt spanyol katonák örültek, amiért kicsit elszakadhatnak mindennapos teendőiktől. Keményen gyakorlatoztatták őket. Hosszú napokon át kellett menetelniük, és reggelente sajgótagokkal ébredtek, hogy aztán még keményebb gyakorlatoknak vessék alá őket. A mai délután azonban olyan volt akár egy fiesta. Az zászlójak egymás után felsorakoztak a téren, hogy szemtanúi legyenek egy angol kivégzésének. A vitófát a hadsereg egyik szekeréből alakították ki, melyet a papházának fehérre meszelt falához toltak. A falból a tető közelében egy kampó állt ki. Egy angol őrmester, csendőrségi egyenruhája alatt izzadságban fürödve, felmászott a falhoz támasztott létrán, hogy ráerősítse a kötelet a kampóra. A téren nyüzsögtek a tábori csendőrök, mivel elterjedt az a szóbeszéd, hogy a South Essex katonái néhány lövésszel karöltve ki akarják szabadítani sárpot. Habár elég valószerűtlennek tűnt, hogy e veszély csak ugyan fennáll, ennek ellenére komolyan vették a fenyegetést. A tábori csendőrök rövid puskájukra szurony tűzve a térre vezető utcákat és sikátorokat figyelték. A főparancsnokságra érkező első spanyol tisztek láthatóan le voltak sújtva, és tapintatosan elkerülték a térre néző ablakokat. Egyedül a ragyogón fehér egyenruhát és jobb karján fekete gyászszallagot viselő Mendóra őrnagy figyelte, ahogy az őrmester felerősíti a kötelet a helyére. Lord Stokely megtudakolta az őrnagytól, kére egy csésze teát, ám Mendóra nem felelt. A csendőr őrmester lemászott a létráról és megrángatta a kötelet. Miután megbizonyosodott, hogy a kampó elbírja a súlyát, elengedte a kötelet, amely lassan lengedezett a könnyű szélben. Acsa atya utat tört a tisztek között, majd odalépett Mendóra mellé. Fekete papi köntösét a tér fehér pora piszkolta be.
Lehet kellett volna adniuk nekünk, hogy mi büntethessük meg.
Uram, pillantott az őrnagy a kemény vonású papra.
Az akasztás túl gyors halál,
mondta az inkvizítor, és mély hangja betöltötte a szobát.
Spanyolország nem lehet boldog, amíg ezek a hitetlenek itt vannak, uraim.
Néhányan helyeslően morogtak. A spanyol tisztek többsége azonban örült, hogy Wellington generalissimo parancsnoksága alatt szolgálhat. Megtanulták tőle, hogyan kell hadsereget szervezni. Spanyolország újonnan felállított ezredei pedig olyan kiváló alakulatok voltak, amelyekre a világ bármely tisztje büszke lehetett volna. Csak hogy egy inkvizitorral, még a brittekkel kötött szövetség leglelkesebb támogatói sem akartak szembeszállni. A junta ugyan feloszlatta a spanyol inkvizíciót, de addig, amíg az végleg meg nem szűnik, senki sem akarta, hogy a neve a titkos listákra kerüljön. Az inkvizitor a kötelet nézte.
Inkább nyakszorító vassal kellene kivégezni.
A téren felsorakozott spanyol katonák közül alig, hanem sokan egyetértettek volna az inkvizitorral. Ők is arról beszélgettek, hogy az akasztás túl gyors halál. El kellett volna hozni a spanyol hadsereg egyik nyakszorítóját, hogy aztán beleültessék az angolt a székbe, és lassan addig szorítsák a torka köré feszített vasat, amíg el nem törik a nyaka. Egy ügyes hóhér akár egy órán át is folytogathatta áldozatát, néha ellazítva a vasat, hamis reményt ébresztve az elítétben, mielőtt végül teljesen elfordítaná a kart, eltörve a nyakat, hogy aztán a halott feje hátra ránduljon. Mások azt mondták, az akasztás is hosszan elnyúlhat. Attól függ, milyen magasról zuhal le az elítélt. Ha egyszerűen csak fellógatják, akár fél napon át is kínlódhat. Bárhogy legyen is, még mindig jobb ezen a poros téren várakozni, mint a dombok között gyakorlatozni. La puta dorada! Én már nagyon gazdag özvegy, jegyezte meg az egyik spanyol ezredes, mire a többiek nagyot nevettek. Mennyire gazdag? Tudakolta egy tüzérőrnagy.
Isten tudja, milyen gazdag volt a márki. Milliómos volt.
A földeket biztosan nem kapja meg, mondta valaki.
Miután a franciák elmennek, többé vissza se fogja tolni az órát Spanyolországba.
Ennek ellenére a hölgy több százezret ér pénzben és ingóságokban.
Vonta meg a vállát az ezredes.
Vajon mi lesz majd a nemesi címmel?
Mendora őrnagy zavartan hallgatta a beszélgetést, és fagyosan megemlítette, hogy a márkinak van egy unoka fivére, egy herceg, akire majd a cím száll. Azt azonban nem volt hajlandó megmondani, mekkora vagyonnal bírt halott ura. Az inkvizitor hallgatta a beszélgetést, érezve a tisztek mohóságát és irigykedését. Az ablakon át a hevenyészett bítófára pillantott, amelyen egy ártatlan embernek hamarosan meg kell halnia. Sajnálatos ugyan, ám az inkvizitor meg volt győződve arról, hogy ez az angol, Sharp, valójában bűnös lélek, akinek a halála nem fogja bántani a mindenhatót. A kötél sötét árnyékot vetett a fehérre meszelt falra. A márki halálát sokkal lesújtóbbnak találta. Gyenge ember volt ugyan, de akkor is keresztény. Most már a mennyben van, ahol a gyengeség erénynek számít. Gyors halált halt, és nem igen küzdött, mikor a mészáros elvágta torkát. Az inkvizitor imádkozott, mialatt fivére megölte a márkit. Halkan kérte a mennyországot, hogy fogadja be a lelket, miközben a kés elvágta az inakat, a légcsövet, az izmokat és az ütőeret, amelyből vér tört elő, majd a márki egy utolsó kétségbeesett mozdulattal megpróbált felemelkedni. Úgy halt meg, hogy szinte fel sem ébredt. El Matarife sóvárgó pillantást vetett az arany feszületre, aztán fivére gyorsan kivezette a szobából. A márki halála meg fogja menteni Spanyolországot. Vagyona hamarosan az egyházra száll, a vitatkozó tisztek mit sem tudnak a márki vég akaratáról, az inkvizitor pedig hamarosan jogszerűen ráteheti a kezét a márkiza szekerein szállított vagyonra. Az ingóságok már önmagukban is 300 000 dollárt érnek, még a földek és egyéb ingatlanok értéke milliókra tehető. A pap elmosődött. Családja elszegényedett a háború alatt, de most, ezzel a vagyonnal, Spanyolország leggazdagabbjai közé kerülnek, amire szüksége is volt, hogy elérje a célját, és ő legyen az ország gyenge királya mögött álló igazi vezető. Tudta, de Casares el Grande y Melida Sadaba vagyonával előbb püspök, utána érsek, és végül bíboros válhat belőle. Ott áll majd a főoltár előtt és a trón mögött. Hatalmas lesz, és általa Spanyolország is hatalmassá válik. Céljai, amelyek nem a saját, hanem az egyház és az inkvizíció érdekeit szolgálták, egyetlen ember halála árán válnak valóra. Most, miután a márki meghalt, Hácsá atya biztosíthatja Dukosz őrnagyot a támogatásáról, és ezzel meggyőzheti 7. Ferdinándot, hogy írja alá a titkos szerződést. A briteket a határokon kívül tudhatják, a franciákkal pedig békét kötnek, Spanyolország ismét megerősödhet, újra birodalommá válhat. A királyt dicsőség övezi, és az egyház visszaszerzi a hatalmát. Mindezt egyetlen ember halála árán. Ennyi kellett ahhoz, hogy a családja megszerezze a pénzt, amely a hatalomhoz kell. A hatalmat pedig arra használja, hogy dicsőséget szerezzen Istennek. Az inkvizitor feloldozta magát a márki halálának bűne alól, mert amit tett, Istenért tette. A téren felsorakozott katonák tömegéből mormogás zúgott fel, amely izgatott kiabálása erősödött, épp mikor a jókor a terem ajtaja kitárult. Lord Wellington komor arccal lépett be a szobába, és szigorú tekintettel végig pillantott az összegyűlt tiszteken. Végül hűvösen odabiccentett nekik, és kinézett az egyik ablakon. Segéd tisztjei köréje gyűltek. Mendora látta, hogy a tábornok összekulcsolja a kezeit a háta mögött, ujjai idegesen izegtek, mozogtak. A spanyol tisztek parancsnokuk barátságtalan tekintete láttán zavartan elhallgattak. Az elítéltet végig kísérték a tömeg nyitott a keskeny folyosón. Hajadon főtt volt, így a szél megborzongatta hosszú fekete haját. Amint fellögdösték a szekére vezető hevenyészet lépcsőkön, jól látszott, mennyivel magasabb, mint az őt kísérő vörös kabátosok. Koszos, fehér inget, és az angol gyalogság bő, fehér nadrágját viselte, ezért a fő parancsnokság ablakaiban bámészkodó spanyol tiszteknek úgy tűnt, mintha valami bűnbánó zarándok lenne. Az inkvizitor imádkozott. Mély hangja betöltötte a szobát. Wellington ingerülten a papra pillantott, de egy szót sem szólt. A spanyol tisztek közül néhányan tudták, hogy Richard Sharp egyszer megmentette a tábornok életét, amikor sok évvel korábban indiai katonák szuronyai fenyegették. Most pedig végig kellett néznie, hogy ezt az embert felakasztják. Ám a jókora sasor uralta arcán semmiféle érzelem nem látszott. Az elítélt kezeit hátra kötötték. Közönösen pillantott végig a tömegen, és bár túl messze volt, hogy a spanyol tisztek láthassák az arcát, mégis úgy tűnt, mintha dacosan rájuk vigyorogna. A katonák némán bámulták. Az őrök a meszelt falhoz támasztott másik, jóval rövidebb létre felé taszigálták a férfit, aki összekötözött kezei miatt csak nehezen tudott felmászni a fokokon, ezért a közelben lévők segítettek neki. A csendőr őrmester felmászott a hosszabb létrára, és a kötélért nyúlt, majd az elítélt nyakára húzta a sikló hurkot, megszorította a csomót, aztán lemászott a szekére. Néhány spanyol tiszta, térre vezető sikátorokat figyelte. A szó beszédre gondoltak, hogy Sharp emberei talán megpróbálják kiszabadítani parancsnokukat, de nem láttak egyetlen dühös embert sem az őrök sorain túl. A kutyák nem ugattak, és nem hallatszott lábak dobogása sem. Csak a napfény csillogott a vastag, vörös cserepeken, és a konyhák kéményeiből felszálló füstön, ami a város fölött gomolygott. Az elítélt bizonytalanul állt a létrán, nyaka körül a kötéllel. A csendőr őrmester a tisztjére pillantott. A csendőr hadnagynak nem volt ínyére a feladat, de a parancs az parancs. Sharp őrnagyot fel kellett akasztani, méghozzá a spanyol katonák szeme láttára. Felpillantott a létrán állva a falnak támaszkodó elítéltre, és a sötét szemekbe nézve elámult a férfi bátorságán, mivel ez még ebben a pillanatban is képes volt vigyorogni. A hadnagy végül kiadta a parancsot. Tegye a dolgát, őrmester, mondta reket hangon. A tömeg egy pillanatig némán bámult, majd felújongott. A tábori csendőrök kihúzták a létrát a halálra ítélt alól. A csizmás lábak egy pillanatig a távolodó létrafokon maradtak, majd lecsúsztak róla. Az elítélt alázuhant, a hurok pedig megfeszült. A kötél kissé visszarántotta a férfit, aki aztán ismét alázuhant és ide-oda himbálózott. A teste megfeszült, míg lábai a levegőben kapáloztak, belerúgva a falba, amitől elfordult, és mivel a fejére nem húztak csukját, a téren tolongok jól láthatták az arcát. Szemei kidüllettek, nyelve kilógott a szájából, nyaka pedig groteszkül megnyúlt, ahogy a feje oldalra feszült. A spanyolok megbabonázva nézték a látványt. A férfi ismét megvonaglott, mint a levegőért küzdene. Az angol őrmester ekkor előre lépett, megragadta az elítélt bokáit, és teljes súlyával rájuk nehezedett. A hatalmas súly miatt a nyak végül elroppant. Az őrmester elengedte a férfi bokáit, és ahogy a test lassan himbálózott, a lábak néhány hüvelyknyivel felemelkedtek. Az elítélt meghalt. A durván gyalult, fenyő deszkákból összeácsolt koporsó már a szekéren várt rá. A holttestet levágták a kötéről. A hajat mész fehérítette, mivel az elítélt haláltussájában többször is nekiütközött a falnak. A halott csizmáját levették, de ezen kívül semmi olyan nem volt nála, amit érdemes lett volna megtartani. Mikor beemelték a koporsóba, kiderült, hogy az túl kicsi egy ilyen magas termetű embernek, ezért az őrmester elvette egyik embere puskáját, és izzadságban fürödve, morgolodva lecsapott a puskatussal, eltörve mindkét sípcsontot. Így már be tudták kényszeríteni a lábakat a koporsóba, amire végül rászegezték a fedelet. Wellington utálkozva nézte az eseményeket. Miután a kivégzés véget ért, és a spanyol zászlóaljak kimeneteltek a térről, a koporsót pedig elvitték, a tábornok hűvös tekintettel az összegyűlt tisztek felé fordult.
Vége, uraim! Most már folytathatjuk a háborút?
A tisztek csendesen kivonultak a szobából.
A márki gyilkos a kudarcot vallott. Nem tudta szétszakítani a brittek és a spanyolok szövetségét. A generalissimo nagy áldozatot hozott, hogy megmentse a szövetséget, és most meg kellett vívni a háborút.
A törött lábú holttestet egy útszélén temették el, a magas hegyek lábánál, amelyek szürke sziklái között farkasok kóboroltak. A csendőrök köveket halmoztak a sekély sírra, hogy a ragadozók ne tudják kiásni a holttestet, majd távoztak. Aznap este egy földműves deszkákból összeszögelt keresztet állított a sír fölé, de nem kegyeletből, hanem mert félt a protestáns halott szellemétől, és remélte, hogy így az a föld alatt marad. Az inkvizitor és El Matarife észak-kelet felé tartva ellovagoltak a sír mellett. A mészáros megzabolázta a lovát.
Szerette volna látni, ahogy meghal.
Jobb volt így, hogy senki sem látott téged, Juan.
A mészáros vállat vont.
Én még sohasem láttam akasztást.
Soha,
nézett rá hitetlenkedve az inkvizitor.
Soha,
felelte El Matarife szégyenkezve.
Akkor keress egy alkalmas embert és akaszt fel.
Hát, ezt fogom tenni.
De előbb gondoskodjunk a következő tennivalónkról.
A pap megsarkantyúzta lovát.
Méghozzá gyorsan!
Irataik segítségével a brit és francia vonalakon egyaránt átkelhettek. Olyan híreket vittek, amelyek véget vethettek a háborúnak, és visszaállíthatták Spanyolország régi dicsőségét. Az inkvizitor köszönetet mondott Istennek, és továbbvágtatott.